Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ennek a hétnek a vége felé, ennek a hétnek az utolsó óráiban megállhatunk előtted. Köszönjük, hogy veled zárhatjuk ezt a hetet, és veled kezdhetjük az újabb hetet. Köszönjük, hogy nekünk a vasárnap nem csak pihenő nap, nem csak a hét zárása, hanem az új kezdetnek, az új hétnek is a napja egyben. Köszönjük, hogy minden vasárnap, Úr Jézus, ünnepelhetjük a te győzelmedet, amit a bűn, a halál és a sátán felett arattál ott a Golgotán. Köszönjük, Úr Jézus, hogy az elmúlt héten is olyan sokszor tapasztalhattuk a te győzelmednek az erejét, a te szeretetedet, a te gondoskodásodat, azt, hogy a szükségeinket betöltötted. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy gondod volt ránk, és gondod van most is arra, hogy élő igét halljunk tőled, mert te látod azt, hogy milyen lelki háborúságból, harcmezőről jövünk. Te látod, hogy sokszor elcsüggedünk úgy, mint a te néped, Izrael kicsiny serege, mert a magunk gyengeségére, a körülményeinkre, a körülöttünk élőkre nézünk csupán. Bocsásd meg, Úr Jézus, amikor levesszük a tekintetünket rólad. Úgy csodálkozunk ilyenkor, hogy kétségbe esünk, hogy elcsüggedünk, hogy nem tudunk győzelmet aratni. Szeretnénk újra rád tekinteni hittel, Úr Jézus, szeretnénk a te győzelmedből erőt meríteni, hogy a hétköznapok harcait veled járva győzelemről győzelemre tudjuk megvívni. Így kérünk, Úr Jézus, hogy csendesítsd le most a szívünket, hogy tudjunk rád figyelni, taníts bennünket az élet igéjéből, eleveníts meg bennünket, kérünk a te szent lelkeddel, és vértesz fel bennünket a lelki harcra és a győzelmekre, hogy a te örömödre és dicsőségedre élhessünk. Mennyei atyánk, kérünk a te szent lelked jelenlétével, ajándékozz meg bennünket. Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Józsué könyvének 17. részéből, a 17. rész 12. és 17. 18. verseiből, a következőképpen. De nem bírták elfoglalni Manassénak fiai ezeket a városokat, és sikerült a kananeusoknak ott maradni azon a földön. Szóla pedig Józsué a József házának, Efraimnak és Manassénak mondván: sok nép vagy te, és nagy erőd van néked, nem lesz néked csak egy sors szerint való részed, mert hegyed lesz néked. Ha erdő az, úgy írsd ki azt, és annak szélei is a tiéd lesznek. Mert kiűzöd a kananeust, noha vas harci szekere van neki, és noha erős is az. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakasz alapján egyetlen egyszerű, de azt gondolom, hogy a hétköznapokból jól ismert kérdéssel vagy problémával szeretnénk foglalkozni, és erre a kérdésre keresnénk a választ az ige alapján, Isten szent lelkét segítségül hívva. Mi gátolja az életünkben Isten ígéreteinek a beteljesülését? Milyen gátjai, milyen akadályai lehetnek az életünkben annak, hogy Istennek azok az ígéretei, amelyek minden benne hívőnek és minden őt követőnek adatnak, nem teljesülnek, vagy nem úgy teljesülnek, vagy nem akkor teljesülnek, amikor és ahogy azt Isten eltervezte. Nyilvánvaló egyikünk számára sem kérdés, hogy nem Istenem múlik ez. Nem Istenem múlik, hogy nem teljesülnek az ígéretek, vagy nem úgy, ahogy ő eltervezte, mert ő kész adni az életünkbe az áldást, kész árasztani ránk az ő kegyelmét. Ahogy olvassuk sok helyen az igében, hogy Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét rátok árassza. Az ő gazdag kincses tárát, a mennyei kincses tárat kész megnyitni előttünk. Azt mondja Pál apostol, az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, nem emberi mértékkel, hanem az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Vajon miért nem tapasztaljuk ezt sokszor keresztény emberként? Miért nem tapasztaljuk az áldásoknak az áradását, azt az örömöt, azt a békességet, ami Isten beteljesült ígéreteinek nyomán kellene, hogy járjon az életünkben? Azt mondja Lukács evangéliumában a Szentírás, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amelyeket az Úr néki mondott. Igen, csak azok teljesednek be, amiket Isten mondott nekünk. Nem a saját elgondolásaink, nem a saját elvárásaink, nem a kívánságaink, hanem az, amit Isten mond. Az viszont nyilvánvalóan és 100%-os bizonyossággal beteljesedik. Isten ugyanis nem a kívánságainkat teljesíti, hanem a szükségeinket tölti be. Ezért is érdemes elgondolkoznunk, amikor az életünkben mérleget készítünk, hogy vajon nem olyan elvárásaink voltak-e Istennel szemben, és úgymond nem azért csalódtunk-e Istennel szemben, mert Isten valami egészen mást tartogatott számunkra. Valami egészen mást ígért, csak mi nem figyeltünk rá, nem kerestük őt, elterveztünk valamit, elgondoltunk valamit, talán volt egy hamis istenképünk, és ebből következőleg hamisan láttuk saját magunkat is, hamis önértékelésünk lett. Aztán a hamis istenképből jött a hamis istentisztelet, amiről azt gondoltuk, hogy ez Istennek kedves, és nem kérdeztük őt, hogy vajon ez tetszik-e neki, amit teszünk. És végül aztán ebből jönnek a hamis istenképből a hamis váradalmak, a hamis elvárások. Hogy azt várjuk el Istentől, amit mi feladatként adnánk neki, vagy elvárásként fogalmazunk meg vele szemben, és ha az nem teljesül, akkor azt mondjuk, hogy csalódunk. Milyen sokan mondják ezt, hogy csalódtam Istenben, nekem ilyen Isten nem kell. Nem hallgatta meg ezt, vagy azt az imádságomat, nem teljesítette ezt, vagy azt a kérésemet, nem is foglalkozok vele. Egyszer-kétszer próbáltam, nem jött be, és elhagyom. Pedig, még egyszer mondom, Isten nem a kívánságainkat teljesíti, hanem a szükségeinket tölti be. És minden egyes alkalommal, amikor azt mondanánk, hogy Istenben csalódunk, akkor jól gondolkodjunk el, mert Istenben soha senki nem csalódik. Emberekben csalódhatunk, saját magunkban csalódhatunk, talán ez a legfájdalmasabb csalódás, amikor ráeszmélünk arra, hogy nem is olyanok vagyunk, és nem is azok vagyunk, akiknek gondoljuk, vagy mutatjuk magunkat. Soha nem Istenben csalódunk, kedves testvéreim, ilyenkor, hanem mindig a hamis istenképünkben csalódunk. A hamis váradalmainkban csalódunk. De nézzük meg, hogy vajon Isten ígérte-e azt nekünk, amire annyira vágyunk, vagy amit annyira elképzeltünk magunknak. És hogyha valóban Isten ígérte nekünk, akkor az ige megáll, boldog az, aki hitt, mert beteljesednek mindazok, amiket az Úr néki mondott. Vajon milyen akadályai lehetnek az életünkben Isten ígéreteinek a beteljesedésének? Hogyha egyértelmű már számunkra, hogy mit ígért Isten, és mi az ő terve az életünkre nézve, akkor mik lehetnek a gátak ezelőtt, a terv előtt? Vizsgáljuk meg Izrael népének életén keresztül. A felolvasott ige szakasz Józsué könyvéből a honfoglalás lezárását mutatja be nekünk, amikor már Kánaán földjén van Izrael népe, beteljesült Isten ígérete, nem csak hogy kiszabadultak a lehetetlennek látszó helyzetből, a 400 éves egyiptomi rabságból, nem csak hogy átsegítette őket Isten a 40 éves pusztai vándorláson, hanem már ott voltak az ígéret földjén. Ott voltak, kézzelfogható volt számukra a tejjel, mézzel folyó föld, Kánaán földje, és már ott tartottak, hogy miután két nagyobb hadjáratban az északi és déli irányban is kiterjesztették a birodalmukat, elkezdték a 12 törzsnek kiosztani a szállás területét. És ezen a ponton kapcsolódunk be, itt a történetbe, amikor Józsefnek a leszármazottai, Manassé és Efraim honfoglalásáról, területfoglalásáról olvashatunk. Mi gátolja az életünkben Isten ígéreteinek a beteljesedését? Az első ilyen gát lehet az engedetlenség. aminek aztán sok-sok oka van, lehet az, hogy más tervünk van, és Isten mást szán nekünk célul, vagy lehet éppen a kényelmesség, vagy a lustaság. Gondoljunk bele, hogy Egyiptomban, amikor ott volt Izrael, milyen nyomorúságokat élt át, de aztán a pusztai vándorlás során mégis visszavágyódtak oda, mert a pusztához képest még azt is kényelmesebbnek találták, a húsos fazekakat, a manna helyett. Az engedetlenség lehetett volna az is, hogy egyenesen szembe mennek az Isten akaratával, és azt mondják Mózes szavára, hogy nem indulunk el Egyiptomból. Van Istennek egy gondolata, egy terve, megmutatja a célt, és aztán mondhatja az ember azt, hogy nem megyek. Ez is lehet az oka annak, hogy nem teljesülnek Isten ígéretei. Mert Isten áldásai mindig ott teljesülnek, ahova azt az áldást Isten szánta. Gondoljunk Ábrahámra. Azt mondja Isten neki, hogy téged Kánaán földjén foglak megsokasítani. Nem Ur-Kasdimban, nem Háránban, Kánaánban. Mondhatta volna Ábrahám azt, hogy ó, Uram, én ezt elhiszem, nagyon köszönöm ezt az ígéretet, és akkor várom is a beteljesedését itt Háránban, mert hát itt már a családi vállalkozás olyan jól megy, olyan jól befészkeltük magunkat ide, belaktuk ezt a várost. Hát neked nem mindegy, Uram, hogy hol áldasz meg, hogy hol sokasítasz meg? Nem. Isten ígéretei és azoknak a teljesedése sokszor helyhez van kötve, sokszor személyhez vagy időponthoz van kötve, de mindenképpen a neki való engedelmességhez van kötve. És azt látjuk, hogy ez az ígéret azért teljesedhetett Ábrahám életében, mert hitt és engedelmeskedett. És onnan tudjuk, hogy hitt Istennek, hogy elindult. Hogy elindult oda, ahova Isten küldte. Nem okoskodott, nem kérdezősködött, nem mondta, hogy hát de Isten, nekem más a tervem, mások a céljaim, hanem ment oda, ahova Isten küldte. Vizsgáljuk meg az életünket, hogy talán valamilyen ígérete Istennek nem azért nem teljesülte még, mert nyíltan vagy burkoltan engedetlenek vagyunk vele szemben. Mert nem akarjuk azt az egy lépést, vagy azt a több lépést megtenni, ami a mi részünk. Mert Isten mindent megtesz értünk, de semmit nem tesz meg helyettünk. És amit nekünk kell meglépni, azt nem várhatjuk el sem tőle, sem mástól. Aztán Isten ígéreteinek a beteljesedését gátolhatja az életünkben az, hogyha elindulunk ugyan, de másfelé indulunk el, mint amerre Isten mondta. Gondoljunk Jónás történetére. Ha egy felületes vizsgáló, szemlélődő nézi meg az ő életét, akkor azt mondja, hogy hát a kezdeti nyugalmi állapotból végre kimozdult. Mintha Isten úgy kilökte volna a maga kényelmességéből, ott az izraeli prófétáskodásból, elindult valamerre, mozgásba lendült az élete. Na de milyen irányba? Milyen irányba indult el? Tökéletes ellenkező irányba ment azzal, mint amit Isten mondott. Azt mondta neki Isten, menj Ninivébe, és prédikálj ellene, erre Jónás elindult az ellenkező irányba. Mert neki mások voltak az elgondolásai, mint az Isten terve. Felszínesen szemlélve úgy tűnhet, hogy rendben van az ő élete, van benne mozgás, van benne tevékenység, de vajon van-e benne engedelmesség? Van-e benne Istennek odaszánt és odaszentelt idő, erő, figyelem, neki engedelmes élet? És nagyon sokszor veszélyes ez a mi életünkben is, hogy sok-sok tevékenységgel meg tudjuk tölteni az életünket, és kegyes tevékenységekkel is, kegyes programokkal, kegyes alkalmakkal. De vajon a hétköznapjaink döntéseiben megmutatkozik-e az Istennek való engedelmesség? Aztán lehet a harmadik akadálya az életünkben annak, hogy Isten ígéretei beteljesüljenek, az, hogy ha oda is megyünk, ahova Isten küld, de valami kényelmesbe, kézbe akarunk beülni. Nem akarunk azért harcolni, nem akarunk azért küzdeni, hát ha Isten ígérte, akkor nekünk ezzel már nincs semmi dolgunk. Oda megy Izrael népe is Kánaán földjére, de bizony azt látjuk, hogy van vele dolga. nem csak úgy a kézbe ülve. Az igaz, hogy azokat a városokat fogja lakni, amiket nem ő épített, de az, hogy onnan kiűzze az ellenséget, az már az ő feladata. És Izraelnek ezt nem spórolja meg Isten. Isten nekünk is ad ilyen feladatokat az életünkben, amikor a saját életünk területeit kell az ellenségtől, az Isten ellenes erőktől, a bűntől, a megkötözöttségtől megtisztítani. Harcolunk-e mi így az örökségünkért, azokért az ígéretekért és áldásokért, amiket Isten nekünk készül adni? Harcolunk-e imádságban, kitartóak vagyunk-e az imádságban, hogy elnyerjük Istennek egy-egy ígéretét, vagy csak leülünk és várjuk a sült galambot? Azt látjuk, hogy Izrael harcol az ígéretért, és elkezdi kiűzni a kánaániakat. Sokan nem értik, hogy miért történt ez olyan kegyetlenül, ahogy olvassuk sok helyen a Szentírásban, Ószövetségben, akár Józsué könyvében, akár más ószövetségi könyvekben. Ehhez meg kell értenünk azt, hogy Kánaán földjén olyan fajta bálványimádás volt, és olyan démoni erők működtek, amelyek megszégyenítették az egyiptomi és mezopotámiai varázslásnak és ördögi praktikáknak minden formáját. Isten kezében Izrael volt a tisztító eszköz, és ezért kellett olyan alaposan kitakarítani Kánaán földjét, hogy minden bálványimádó néptől és minden ilyen kapcsolatba, okkult kapcsolatba került embertől megtisztítsa a földet. És azt kell látnunk, hogy nem csak arról szólt, hogy a több száz évvel korábban ősatyáknak adott ígéretét teljesíti Isten, hogy Ábrahám leszármazottai majd az ígéret földjén élhetnek, és ott megsokasodhatnak még inkább, hanem Isten kezében Izrael eszköz volt arra, hogy ezt az istentelenséget, az ördögi praktikáknak azt a sötét voltát, amit Kánaánban gyakoroltak, azt kiírtsa és eltörölje a föld színéről. És azt látjuk, hogy ugyan elkezd Izrael harcolni, de sajnos sok területen félmunkát végeznek. Itt Manassé törzséről is azt olvassuk, hogy nem tudták kiűzni. Valószínűleg nem is akarták kiűzni bizonyos területekről a kánaániakat, és aztán azt olvassuk a vers második felében, hogy így sikerült Kánaánnak túlélnie bizonyos területeken. Mert a hegységek, ami a pásztorkodásnak kedvezett terület, a hegységeket könnyebben elfoglalta Izrael. A füves legelőket, fennsíkokat, ott nem volt olyan ellenállás, azt könnyebben meg tudták szerezni, de a síkság, az alföldi területek, ahol megerősített városok voltak, ahol a kánaániak említett vas harci szekerei, az akkori kornak a tankjai, sokkal jobban érvényesültek, mint a hegyes vidéken, hát ezt nehezebb volt elfoglalni, több erő kellett volna rá, és úgy voltak vele, hogy hát miénk a hegy, aztán majd csak megleszünk valahogy ezekkel a kánaániakkal. Sajnos azt látjuk, hogy Izrael nem harcolt teljes szívvel, és csak fél munkát végzett, és későbbiekben meg is lett ennek a következménye. Az életben hagyott kánaáni törzsek nem csak hogy lépten nyomon összefogtak Izrael ellen, és itt-ott, ahol lehetett, belehasítottak ezekbe a területekbe, hogy újra valamit maguknak visszafoglaljanak, hanem sajnos az ott maradt kánaáni vallás, az beszüremkedett Izraelbe, és évszázadokon át kísértette az istenfélő népet, hogy elvigye őket a bálványimádás irányába. Hogy állunk mi ezzel, kedves testvéreim, a mi életünkben? Végzünk-e alapos munkát, vagy csak félszívvel harcolunk? Mert aki félszívvel harcol, az csak fél győzelmet arat. Látjuk-e a mi életünkben a saját kananeusainkat? Mik azok a bűnök, mik azok a megkötözöttségek, mik azok az istentelen dolgok, amelyek nem csak Isten ellenére vannak jelen az életünkben, hanem észre se vesszünk, saját magunknak is kárt okozunk velük. A saját életünkbe, lelkünkbe is belemarnak. Látjuk-e ezeket a kánaániakat, és készek vagyunk-e felvenni velük a harcot, hogy teljes győzelmet arassunk, hogy teljesen kiűzzük őket az életünkből, nem pedig úgy, ahogy sokan gondolkodnak, hogy hát a bűnökkel végül is ki is lehet egyezni. Jól meg lehet férni, vagy el lehet nyilvánosan határolódni tőlük, de mégis együtt lehet élni velük. Mert Isten azt mondja a kánaánira, hogy kiirtandó, és ugyanígy minden bűnre, ami az életünkben jelen van, és elválaszt minket Istentől, hiszen minden bűnnek ez a természete, kiirtandó az életünkből. Hol bujkálnak a kánaániak az életünkben? Milyen időtöltésünkben, milyen gondolatainkban, milyen kapcsolatainkban vannak jelen a kánaániak, amelyek, akik vagy amik elválasztanak minket Istentől. Aztán azt látjuk itt a felolvasott igeszakasz folytatásaként, amit már nem mondtam el az igéből, hogy elégedetlenek azzal a területtel, amit kaptak Istentől. Sokszor az elégedetlenség az oka annak, hogy teljesülhessenek Isten ígéretei az életünkben, az elégedetlenség az akadály. Szűkösnek gondoljuk a területünket, vagy nem tudunk jól élni azzal, amit kaptunk Istentől. És aztán látjuk, hogy Józsué milyen praktikus. Azt mondja, hogy tiétek a hegy, sok az erdő, hát akkor írtsátok ki a fákat. Vágjátok ki a fákat, és már is lesz területetek. Mik az akadályok az életünkben, hogy Istent annak lássuk, aki valójában? Mert hiszen nem véletlenül mondja a közmondás is, hogy nem látja a fától az erdőt. Sokszor nem látjuk mi sem Istent annak, aki ő valójában. Milyen fák vannak az életünkben, nem csak bűnök lehetnek ezek. Lehetnek éppen az aggodalmaskodásnak a fái, az elégedetlenség fái, vagy éppen a bokros teendők, ami miatt nem látjuk Istent, ami miatt nem jut időnk Istenre. Mik azok a fák az életünkben, amik foglalják a területet Isten elől? És meg kell látnunk, hogy bármennyire is értékesnek gondolunk bizonyos fákat az életünkben, nem szabad sajnálni ezeket sem kivágni. Ha kell, akkor csak egy fát hagyjunk meg, Jézus Krisztus keresztfáját, mert abból örök élet fakad. Ahogy a 230. dicséretünk fogalmaz, áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon. A keresztfa ragyogásán fényesebb lesz szép napom. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt, el nem múló boldogságod, békességed ott keresd. Engedjük Istennek, hogy Jézus Krisztus keresztje állandó helyet foglaljon el az életünkben. És mi is ott keressük, nála keressük a békességünket, a boldogságunkat, és ez legyen az egyetlen olyan fa, amelyikre nézünk, amelyik összeköt bennünket Istennel. És készítsünk Istennek helyet, készítsünk helyet az Istennel való közösségnek, az Istennel való találkozásnak. Azt mondja Józsué Manassé fiainak, hogy lesz hegyed, lesz olyan terület az életedben, ha kész vagy Istennek engedelmeskedni, ha kész vagy neki helyet készíteni az életedben, ahonnan majd beláthatod az Istentől kapott áldások sokasságát, beláthatod az örökségedet, átláthatod az eddig keszekusza életedet, rendet tudsz tenni magadban és környezetedben. És hogyha mi magunk is azon dolgozunk, hogy legyen hegy az életünkben, ami mindig az Isten tiszteletnek volt a helye, ami egy kicsit kifejezte fizikálisan is, hogy közelebb van a föld az éghez azon a ponton. Hogyha azon dolgozol, és azért teszel meg mindent, hogy közelebb kerülj Istenhez, akkor a te életedben is lesz hegy, lesznek kiemelkedő alkalmak. Másként látod majd az életedet. Az Istennel töltött minőségi idő legyen kiemelt alkalom, kiemelkedő alkalom az életedben, hogy aztán az ő vele való közösségben tisztábban lásd magadat, a környezetedet, és azokat az áldásokat is, amiket ő adott, és készül adni neked. Vele járva, és őt követve kitisztul a kép, vele a legerősebb ellenséget is legyőzzük, mert ígéretünk van rá Istentől, aki harcol értünk. Így legyen. Amen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged a te áldásaidért és ígéreteidért. Köszönjük, hogy kész vagy bennünket megajándékozni, de köszönjük azt is, hogy te alkalmassá teszel és felkészítesz minket arra, hogy a te áldásaidat, a te ajándékaidat elnyerjük. És előkészítetlen szívbe, előkészítetlen életbe nem adod az áldásaidat. Bocsáss meg, Úr Jézus, amikor nem vesszük észre, hogy mi magunk vagyunk az akadályai az ígéretek elnyerésének. Amikor engedetlenek vagyunk, amikor kicsinyhitűek vagyunk, amikor csak fél szívvel engedelmeskedünk, vagy félgőzzel harcolunk, amikor elégedetlenek vagyunk azzal, amit tőled kaptunk, vagy éppen a bokros teendőink miatt nem hagyjuk, hogy szólj hozzánk. Szeretnénk valóban az életünkben hegyeket emelni, az Isten tiszteletnek kiemelt alkalmait elkülöníteni, neked oda szentelni az életünkben. Szeretnénk, Úr Jézus, hozzád közelebb kerülni, és téged jobban megismerni. Ezért könyörgünk, hogy te adj nekünk benned bízó, neked engedelmes szívet. Segíts meglátni az életünkben megbújó bűnt, ami talán már annyira természetes része az életünknek, ami már hozzá szokott, amihez már hozzá szoktunk, az életünk szerves része is, hozzászoktunk a látványához, a létéhez, mint ahogy annak idején talán Izrael is hozzászokott egy idő után a kánaániak ott létéhez. Segíts nekünk, Úr Jézus, nem megalkudni a bűnnel, hanem amire te azt mondod, hogy kiírtandó, azt tudjuk kiírtani az életünkből, hogy helyet készítsünk az életünkben neked és a veled érkező áldásoknak. Köszönjük, Atyánk, hogy te Jézus Krisztussal mindent nekünk adtál, mindent, amire igazán szükségünk van. De köszönjük, hogy arra is emlékeztetsz, hogy te, aki a te tulajdonfiadat nem kímélted, hanem mindnyájunkért odaadtad, csak vele együtt, rajta keresztül vagy kész mindent nekünk adni. Szeretnénk így, Úr Jézus, veled betöltekezni. Nem csak a mai napon, nem csak ezen az Isten tiszteleten, hanem a hétköznapok minden percében is. Így hozzuk eléd, mennyei Atyánk, az előttünk álló hetet, te áld meg a számunkra minden munkánkat, feladatunkat, szolgálatunkat, add, hogy bárhova is megyünk, téged vigyünk magunkkal a szívünkben. És hadd tapasztalhassuk meg a veled való életközösségnek, a veled járásnak az örömét, a békességét, és hadd tudjuk ezt magunkkal vinni a családjainkba, a baráti körbe, iskolába, munkahelyre, bárhova is megyünk. És kérünk, mennyei Atyánk, hogy te áldj meg bennünket egyen-egyenként, de közösségként is. Te áld meg a gyülekezetünket, egyházunkat, nemzetünket, ébredéssel és megújulással, a te szent lelked kiáradásával. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását, mert az Úr, a ti Istenetek, veletek megy, hogy harcoljon érettetek a ti ellenségeitekkel, hogy megtartson titeket. Ámen.